Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a jövő évi büdzsé megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak. Erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a zárószavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a költségvetés a jövő évre. Ennek sarokpontja a rezsivédelem folytatása, de nem feledkeznek meg a nyugdíjasok 13. havi ellátásáról és az új bejelentésekről sem, így a 3 gyerekes édesanyák SZIA mentességéről és a 2 gyerekes anyák esetén is az első lépésben 40 éves korig kifizetik az SZIA mentességet, taglalta a tárcavezető. A nyugdíjasok áfa visszatérítése is következik. A zöldség, gyümölcs, tejtermékek után az áfa visszatérítésével is számolnak tehát a költségvetésben. 2026-ban a prognózis szerint 3,5%-os lehet a GDP arányos hiány. Nincs jogi jelentősége az Európai Tanács ülésén a 26 tagállam által Ukrajna támogatásáról elfogadott politikai nyilatkozatnak, közölte a külgazdasági és külügyminiszter tegnap a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Unióban a kül- és biztonságpolitika terén csak egyhangú, mind a 27 ország egyetértésével hozott döntés születhet. A magyar kormánynak a magyar érdek a legfontosabb, ezért indít véleménynyilvánító szavazást Ukrajna Európai Uniós tagságáról, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1 állami televízióban. Mencel Tamás hangsúlyozta, problematikus kérdés, hogy az Európai Bizottság és az Unió vezetői, akiknek a tagokat és a tagok érdekeit kellene képviselniük, egy olyan ország érdekeit nézik, ami viszont nem a közösség tagja. Az Uniós Bizottság kivételes fellépésekkel fog válaszolni az új védelmi kihívásokra, példátlan léptékű és hatókörű intézkedésekkel, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Ursula von der Leyen az új összetételű bizottság munkájának első 100 napját követő beszédében szólt az Európa felfegyverzését célzó Rearm Europe tervről, ami az európai védelem megerősítését célozza. Hangsúlyozta, hogy a 800 milliárd eurós védelmi csomag történelmi jelentőségű, mivel ez lehet a védelmi unió alapja. Az ukrán elnök vissza fog térni Washingtonba, hogy aláírja az ásványkincsek kitermeléséről szóló amerikai-ukrán gazdasági partnerségi megállapodást, az amerikai elnök szerint. Donald Trump a Fox News-nak adott interjúban Iránnal kapcsolatban megismételte, nem fogja hagyni, hogy Teherán atomfegyverhez jusson, és hangsúlyozta, hogy jobban szeretne Iránnal nukleáris megállapodást kötni, mint katonai lépésekhez folyamodni. Közös hadgyakorlatot tart a kínai, orosz és iráni haditengerészet. A kínai Nemzetvédelmi Minisztérium azt közölte, az ebben a hónapban zajló gyakorlat iráni területeken lesz. A tervek szerint tengeri célpontok megsemmisítését, kárelhárítást, valamint kutatási és mentési akciók közös végrehajtását gyakorolják majd. Az akció célja a kölcsönös bizalom erősítése és az együttműködés elősegítése a résztvevő országok haditengerészeti erői között. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen gödrökben földelik el. A Népik arról tájékoztatott, a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért az állati tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelent, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Mától folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A befizetési határidő április 15-e. A több mint 3 millió 300 ezer érintett közül elsőként azok kapják meg a határozatot, akik letöltötték a NAV mobilt. Romániában erőszakba torkollott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a Központi Választási Bizottságnál este, miután a bizottság elutasította a novemberi félbeszakított elnökválasztáson élen végző Georgescu jelöltségének bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztásra. Média jelentések szerint több tüntető és csendőr megsérült Bukarestben. Mark Carney korábbi egybankelnök lesz Kanada következő miniszterelnöke. Ő ugyanis győzni tudott a kormányzó liberális párt vezetéséért vívott versenyben. Hangsúlyozta, hogy Kanada nem enged az amerikai nyomásnak, és ők is megtartják a megtorló vámokat, amíg nem kapnak tiszteletet az Egyesült Államoktól. Végül az időjárásról. Délnyugati irányból fokozatosan egyre több felhő zavarja, szűri a napsütést, később már záporok is előfordulnak, sokfelé felélénkül a szél. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban 77 éves korában elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költő. A mai adásban ráemlékezem egy 2018-ban vele készített riportommal. A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fecske Csaba, József Attila díjas költő, publicista, meseírót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, nagyon Isten hozta Önt mi nálunk. Kezdjük portréműsorunkat a gyermekéveknél. Mikor is fogalmazódott meg Önben először, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz, és egy milyen családból származik Ön?
Hát én szegény paraszti családból származom, illetve ez kettős dolog, mert édesapám, ő szegény zsellér családból származott, édesanyám egy jó módú, a falu legmódosabb gazdáinak a gyermeke volt, ezért volt az, hogy édesanyámat nem is akarták feleségül adni édesapámhoz, a nagy vagyoni különbség miatt, de édesanyám nagyon ragaszkodott édesapámhoz, mert azt mondta, hogy nagyon jó és nagyon szép ember volt, és hát ő vonzódott a szép férfihoz, és hát azt mondta, hogy akkor megszökik. Ez csúfság lett volna a családra nézve, ezért a bátyai, két tőle jóval idősebb bátya volt édesanyámnak, azok is rágták a szülők fülét, hogy hát édesanyám, édesapám, adják már feleségül ehhez az emberhez, mert megszégyenít minket, és végül is beleegyeztek a házasságba, és akkor később nagyon megszerették az édesapámat. Nagyon dolgos, jóra való embernek bizony.
Szögligeten született Ön. Erre büszke is?
Igen, igen. Azt szoktam mondani, azt nyilatkoztam valahol, hogyha választani lehetne, hogy hova szülessek, akkor valószínűleg, hogy ezt a helyet választottam volna a születésem helyéül. Hát ez csak ilyen romantikus túlzás természetesen, de van ennek igazság magva.
szép emlékek kötik Szögligethez?
Természetesen csak szép emlékek, mert utólag a rossz emlékek is megszépülnek. Például emlékszem arra, hogy nagyon sokat sírtam azon, hogy én nem vagyok édesgyermeke a szüleimnek. Volt egy bátyám, egy húgom, és úgy gondoltam, hogy őket jobban szeretik a szüleim, mint engem. De ez persze messze nem volt igaz. De szerintem sok gyerek szenved emiatt, hogy úgy gondolja, hogy nem szeretik a szülei. Én is így voltam, de ez nem volt igaz. Erre rájöttem felnőtt koromba természetesen.
És az írás, az hogyan jött az ön életében?
Nagyon korán jött az írás is. Az
milyen
írás.
Korán?
Hát mikor megismertem a betűket, írni, olvasni tudtam, akkor már én verselgettem. Annyira tetszettek azok a szövegek, azok a könyvek, amiket olvastam, illetve még akkor nem is nagyon olvastam. Az volt a szerencsém, hogy édesanyám a többi parasztasszonnyal ellentétben nagyon szeretett olvasni, és gyakorolta is ezt a szerelmét, ezt a szeretetét. Nagyon sokat olvasott. Én hoztam ki a könyvtárból a könyveket, neki tudta a könyvtár, hogy édesanyám milyen könyveket szeret, és azokat kivittem, és akkor többet hangosan felolvasott nekünk, mikor még nem tudtam olvasni. Ez nagyon jól jött. A húgom is szívesen hallgatta, a bátyám is szívesen hallgatta, de a bátyám nem szeretett olvasni. Tőle idegen volt a könyv. A húgom, ő nagyon szeretett, meg én is. Faltam a könyveket. Tehát így kezdődött a dolog, hogy a könyvek szeretetét édesanyámtól tanultam, és akkor iskolában az egyik énekórán nagyon megtetszett nekem a dalnak a szövege, az, hogy olyan lüktető ritmusa van a szövegnek, meg rímek vannak a végén, szinte csöngenek a rímek, és ez nekem borzasztóan tetszett, és megpróbáltam én ilyeneket csinálni. Úgyhogy ez szokásommal vált. De csak édesanyám tudott a dologról. Én rejtőzködő költő voltam, mert szégyenlős, máig is elég szemérmes, szégyenlős ember vagyok egyébként, de iskolában egyszer óra alatt verset merészeltem írni a pad alatt, és tanítónéni észrevette, elkobozta tőlem ezt a versikét, vagy zöngeményt, és hát kiderült, hogy hát költő van az osztályban. És akkor engem úgy hívták akkoriban, hogy Petőfi 2, és én nagyon büszke voltam erre a címre, hiszen a közvélemény szerint Petőfi a legnagyobb magyar költő. Az volt, az most is, és a világ végezetéig talán az lett. Lehet, hogy születtek külön nagyobb költők, de a magyarság köztudatában az van, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő. És azt hiszem, hogy méltán rászolgál erre a kitüntető címre.
Így kezdődött diákkorában, iskoláskorában. Aztán hogyan folytatódott? Egyértelmű volt, hogy az iskolák elvégzése után költő és író válik önből?
Hát nem, annyira nem volt egyértelmű, de az akarat bennem az megvolt. Tehát én mindig az a költő akartam lenni. Mondtam édesanyámnak, hogy tavasszal a fák virágzásáról, nyáron az aratásról, ősszel a virághullásról, a levelek hullásáról, télen a hóesésről fogok verseket írni, és ebből fogok élni. Több pénzem lesz, mint a TSZ elnöknek, ahogy azt múlott kell képzelni. Persze azt nem tudtam, hogy a TSZ elnöknek mennyi pénze van, de úgy gondoltam, hogy sok pénze van, én is a verseimmel sokat akartam keresni. De nem emiatt írtam természetesen, hanem, hogy mondják, belsőből vezérelve. Tehát a lelkem súgta, hogy mit kell írni. Tehát én mindig költő akartam lenni, erre törekedtem. Hát szerettem volna egyetemre menni középiskola után, de ez nem sikerült különböző okok miatt. Ennek nagy hátrányát éreztem egész életembe, de mi mindig tanultam. Autodidaktaként tanultam, műveltem magam, ezt nagyon fontosnak tartottam. Amit lehetett, amit meg kell tanulni a költészetből, a formákról, azt én önállóan megtanultam. Ennek nemrégiben is, új könyvemben is ennek hasznát vettem tulajdonképpen, mert a klasszikus költőktől tanultam formát legalábbis. Tanultam egy versformát Arany Jánostól például. Borvitéz című versét nagyon megszerettem, és észrevettem, hogy abban törvényszerűségek vannak, hogy bizonyos sorok ismétlődnek. De akkor még nem tudtam, hogy mi ennek a formának a neve. Felnőttként tudtam meg, hogy pantunlánc. Ilyen formájú versen van ebbe az új kötetembe, aminek az a címe, hogy Szárnyaim nőnének. Ennek a versnek az a címe, hogy Nem jön senki. Tehát ennek a formáját Arany Jánostól tanultam. Tanulékony gyerek voltam. Elementáris erejű tudásszomi volt bennem gyerekkoromban. Most is van még bennem ilyesmi, de már nem elementáris erővel, mint amilyen gyerekkoromban volt. Minden tudni akartam, minden érdekelt. Persze ez lehetetlenség, hogy egy ember mindent megtanuljon, de a költészetből, amit lehetett, amit az agyam befogadott, azt megtanultam, és hát azt később, meg most felnőtt koromban is hasznosítani tudom.
új könyvéről, amelyet említett is, a Szárnyaim nőnének című könyvről fogunk még majd beszélgetni, de előtte még térjünk vissza pályája alakulásához. 1969 óta publikál rendszeresen napi és heti lapokban, folyóiratokban, számos versét megzenésítették, és ezek el is hangoztak rádiókban, tévében és pódiumokon, sőt, verseit a Szent István Rádióban is többször megszólaltattuk
hát
már.
Ezt köszönettel veszem természetesen, és örülök neki, büszke vagyok rá, hiszen azért írom a verseket, hogy az emberek azokat olvassák, használják, mondják, zenét szerezzenek hozzá, egyáltalán, hogy használatban legyenek a verseim, mert a költőt a verseket azért teti, hogy az emberek örömére szolgál vagy hasznára. Mondjuk ez túlzás, ezt idézőjelbe teszem, hogy hasznára, de lelki haszonról is lehet beszélni, nem csak anyagi, testi haszonról. Tehát úgy gondolom, hogy versen lehet használni az embereknek. Lehet rádöbbenteni dolgokra, ráismerni a saját érzéseinkre, saját magunkra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy használni szeretnék, használni akarok a verseimmel. Tehát én másoknak írom a verseket, nem magamnak. Most nagyon trendi az az elgondolás, hogy a szerző, az költő az magának ír, hogy nem törődik az olvasókkal. Persze, amikor írom a verset, akkor egyedül vagyok a fehér üres papírral, de amikor már készen van, akkor szeretném, hogy olvasnák. Tehát nem vehetem figyelembe minden olvasónak a kérését, elvárását, de igenis én az embereknek igyekszem írni, használni akarok, örömet szerezni, bánatot feloldani, és ráébreszteni olyan dolgokra, ami egyébként is megvan az emberbe. A tudat alatt a fejébe megvan. Hasznosítani akarom magamat, abbeli képességemet, hogy tudom a nyelvemet használni.
És mit érez akkor, amikor egy-egy versét, egy-egy költeményét viszont hallja mások előadásában?
Hát az nekem nagy örömet szokott szerezni, amikor meghallom, pláne jó előadásban, azt szoktam mondani, megdicsérem az előadót, hogy a versemet megemelte, hogy ez így hallva sokkal jobb, mintha kéziratba olvasnám. Tehát megtudják bizonyos emberek, akik jól tudnak verset mondani, megemelik a verset, kiemelik a szürkeségből. Én egyébként megmondom őszintén, hogy én inkább olvasni szeretek verseket, de vannak kivételek, amikor jó visszahallani, nem csak a saját versemet, hanem más költők verseit. Ez akkor jó, hogyha az előadó profi, aki arra született, hogy verseket tolmácsoljon. Vannak ilyenek, persze nem túlságosan sokan, de vannak azért olyanok, akik a lelkükbe viszik a verseket, és felemelik a szürkeségből, felemelik a földről, hogy úgy mondjam.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok, hisz saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok.
Első kötete 1978-ban jelent meg Arcok holdudvara címmel, és azóta még számos kötete már napvilágot látott. Hát legyen olyan kedves, azért beszéljen nekünk verseiről, költeményeiről. Milyenek is azok a fecskecsabás költemények?
Igyekszem nagyon változatosan írni, tehát tematikailag gazdag az én költészetem, úgy gondolom. Tehát igyekszem sokszínű lenni, változatos. Tehát különböző formákban megírni a verseimet, tehát hogy ne legyen szürke. És mindig, hogy adjak valamit az életünkhöz, hogy adjak magamból valamit. Régen csak úgy kiráztam az ujjamból a verseket. Elég volt számomra, hogy a zenéje legyen a verseimnek. Most már átszűröm magamon. Most azt szoktam mondani, hogy a verseim én vagyok. Magamból tépem ki tulajdonképpen. Sokat szoktam küszködni a versírással, hogy egy vers megszülessen, hogy jó vers szülessen belőle. És általában az a technikám, hogy átírom a verseimet. Még akkor is át szoktam írni bizonyos verseket, hogy az már folyóiratban vagy könyvbe megjelent. Ha úgy gondolom, hogy jobbat tudok belőle csinálni, akkor átírom. Könyörtelen átíró vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy végleges formája szinte nincs is a verseimnek.
Témáit azt honnan veszi, az életből, az életből merít?
Természetesen az életből. Hát sok minden megtörténik az embere, pláne hogyha megöregszik, mint én is, de fiatalkorban is mindig voltak témák, volt a szenvedés, a szerelmi csalódás, a szerelem, a szeretet, és én nagyon sokat írtam a természetről. Természet közeli verseket írtam nagyon sokat, szokatlanul sokat. Szerintem más költőtársaim nem írnak ennyit a környezetükről, a tájról, a madarakról, a fákról. Ez a legutóbbi kötetem is, ami már szóba került, ez is ilyen verseket tartalmaz, természet közeli verseket. Madarakról, növényekről szólnak ezek a versek zömmel.
Beszéljünk is akkor most erről a kötetről, itt tartom kezemben, Szárnyaim nőnének, ez a címem, és hát valóban egy repülés közben lévő madarat látunk. Mi indokolta a címválasztást, és milyen témájú verseket, költeményeket olvashatunk és találhatunk ebben a kötetben?
Hát azt hiszem, hogy a nevemből is adódik a cím.
Ott igen, a fecske is sokat sejtett.
A szerkesztőtől kérdeztem is, hogy nem rájátszásnak, tudnak-e a nevemre a cím. És azt mondta, hogy jó, megfelelő ez a cím, ne változtassak rajta. Egyébként fiatalkoromban sokszor álmodtam azt, hogy repülök. Nem úgy, hogy szárnyaim dőttek, hanem a kezemmel verdesem a levegőt, és egy bizonyos magasságba fölemelkedek. Tehát a repülés vágya az bennem volt mindig. Gondolom több más ember is van így ezzel. Nagyon sokszor visszatért ez az álom, hogy álmom, hogy fölrepülök. De érdekes, féloldali bénult vagyok, tehát bottal közlekedem, és mióta ilyen állapotban vagyok, azóta nem történt velem, nem esett meg ez az álom velem, hogy repülök, pedig hát járni nem nagyon tudok menni rendesen, hát repülnöm kéne. Tehát a gondolatban repülni szoktam, de ez a szép álmom sajnos nem szokott visszatérni.
A könyv borítóján természetesen fecskéket látok, nem véletlenül, és ahogy belelapoztam a könyvben, minden hónaphoz írt egy verset, és természetesen itt is az életből vett témákat és a természettel kapcsolatos témákat gyűjtött össze?
Igen, abszolút arra törekedtem. Könnyen érthető, könnyű versek ezek, a természet megidézése tulajdonképpen, igen, az első ciklusnak az a cím, hogy naptár, minden hónap megvan benne énekelve. Ezek ilyen könnyen emészhető, lepkeként lebbenő versek. Úgy tapasztalom, hogy szeretik is az olvasók, mert nem kell mélyre szállni a magunkba, hogy megértsük a verseket. Nagyon sok versem, verse ebbe a kötetbe szól, mondom, a madarakról, a fákról, virágokról. Például van olyan versem, virágcsokor, vadvirágok, akkor madarakról, hattyú, bagoly, kócsag, aztán más állatok, róka például, tücsök, Szent János bogár, tehát sok-sok környezetünkben, a természetben élőlényt megidéztem. Meg egyáltalán a versek hangulata is idézi a természetet. Hát én falun nőttem fel, tehát én szimbiózisba éltem a természettel, tehát én együtt éltem a növényekkel és az állatokkal. Ez beleívódott a lelkembe, és ezt megöregedvén, idősebb lévén is szeretném visszahozni, visszaidézni. Egyrészt nosztalgiából, másrészt az élmények megosztása szándékával. Nagyon szép falus egyébként, aki járt már Szögligeten, az visszaigazolhatja azt, amit én mondok. Nagyon szép kis falu, tündéri szép, tiszta levegő, tiszta vízű patakkal, úgyhogy jó volt ott élni. Persze minél messzebb élek tőle időbe is, térbe is, annál szebbnek tűnik. De aki járt már arra, megmondhatja, hogy tényleg egy tündérsziget, Szögliget.
Ezek közül, a versek közül van kedvence?
Igen, a már említett Nem jön senki, az a formája miatt nagyon, nagyon kedves. Hát ez az egyik legkedvesebb versem ebből a kötetből, meg egyáltalán. Ezt a formát Pantun Lánca neve Arany Jánostól tanultam. Arany Jánosnak a Borvité című verse íródott ebbe a formába, amit gyerekkoromban olvastam, és felnőttként, öregemberként ezt felhasználtam. Tehát nem jön senki. Zúg az erdő, szél cibálja, holtlevél hull, dus avarra, saskering az ég királya, fönn a kéket fölkavarva. Holtlevél hull, dús avarra, cserében zörög a dúvad, fönn a kéket fölkavarva, hangos vadludak vonulnak, cserében zörög a dúvad, a földet a dér belepte, hangos vadludak vonulnak, messzeségbe beleveszve, a földet a dér belepte, nem hallik már sehol ének, messzeségbe beleveszve, homály lepi a vidéket, nem hallik már sehol ének, szél az ágat megzörrenti, homály lepi a vidéket, az ösvényen nem jön senki. Tehát ennek az az érdekessége tulajdonképpen, hogy az előző strófa első és harmadik sora megismétlődik a következő strófa második és negyedik sorával, és így tovább végig, és így láncszeműen kapaszkodnak egymásba a strófák.
És most, ahogy hallgattam, egy különleges dallamosság, a zeneisége is van ennek a versnek, pontosan talán emiatt.
Igen, egyrészt a sorismétlések miatt, másrészt meg hát van ennek időmértékes vonzata is, tehát a Trockheusi lejtésű, táti ritmusba íródott ez, tehát ez is adja a zeneiséget, de leginkább az, hogy a sorismétlések. Egymásba fonódnak a strófák. Ez nagyon érdekes, ez is kapta el a figyelmemet, amikor Arany Jánost olvastam. Egyik legkedvesebb költőm egyébként, sokat tanultam tőle. Tehát a formát tőle tanultam. Lekottáztam magam gyermeki módján az ő verseinek a ritmusát, ritmusképletet, és akkor azt én kezdtem használni. Máig is ebből a tudásból is élek természetesen.
És ha már gyermeki módot említett, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk a mesékről, hiszen meseíróként is bemutattam önt. Nagyon fontosak az ön számára a gyermekek. Legutóbb például Kelekótya király címmel verses meséi jelentek meg, de hát hallhattunk már egy korábbi beszélgetésünkben arról is, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy a Bibliát a gyermekek nyelvére fordítsa le, és a bibliai történeteket úgy közelítse meg, hogy azok a gyermekek számára is érthetőek legyenek.
Igen.
Most miért is olyan fontos az ön számára a gyermekekhez írni?
Hát a legfontosabb az életünkben a gyermek, mert a gyerek ez ilyen mag, mint a búzamagot elvetjük, akkor abból kinő a búza, és akkor lehet aratni. Tehát az embereknél is így van, hogy a gyerekek ilyen magok, embermagok, és akkor ha jól neveljük őket, akkor jó földbe vannak elültetve, és akkor bármi lehet belőlük, szépség, igazság. Szóval a jövő belőlük épül, hogy ilyen közhelyen fejezem ki magam. Nagyon fontos, hogy a lelküket hogyan gondozzuk. És ez nagyon fontos. A lelket is gondozni kell, nem csak a testet. És ez legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a testi táplálék, a lelki táplálék. És nekem adott az Isten ilyen tehetséget, vagy hajlamot, hogy én írok, és kifejezem magam a szavak által, tehát ezt fel kell használnom a gyerekek érdekébe is. Saját örömömre is jó gyerekverset, vagy mesét akkor szoktam írni, amikor jó kedvemben vagyok. Tehát a gyerekeknek örömet szeretnék szerezni, úgy formálni a lelküket, hogy mosolyogjanak ők is, meg a lelkük is mosolyogjon, ha ez nem képzavar. Fontosnak tartom a gyerekek lelkének ápolását, ezért írok a gyerekeknek. Meg van ilyen hajlam bennem, ami nem is feltétlenül tudatos volt, mert nem hiszem, hogy amikor én elkezdtem gyerekverseket, meséket írni, hogy ez tudatos lett volna. Most már tudatosan viszonyulok a dologhoz, de ez spontán alakult ki.
És erre kitűnő példák, vagy erre kitűnő módszer a mese és a költészet?
Hát remélem, hogy így van.
És ebben segít is önt a családja, hiszen több gyermeke van, több unokája, tehát gyerekek vették és veszik is körül önt mind a mai napig.
Igen, hát akkor azt hiszem, hogy mikor a lénygyerekeim kicsik voltak, akkor viszonylag sokat írtam, és mióta kis unokáim vannak, azóta is sűrűbben születnek mesék, meg gyerekversek. Csak az a probléma, hogy az idő múlik, és a kis unokáimból is már lassan kamaszok válnak, és akkor, tehát a kis 4-5 évesek felnőnek, és akkor már nem olyan aranyosak, akkor már nem bújnak az ölembe, akkor nem segítenek nekem mesét, meg verset írni. Most már önálló életet élnek, de azért még van 2 kis unokám is. Az egyikkel, aki közel lakik hozzánk, az Avason, veled sokat vagyok együtt, majdnem minden nap együtt vagyunk, és barátok vagyunk, és ez nekem nagyon sokat segít. Egyrészt a vidámságával, másrészt a csibészségével nagyon szeretem, de mind az 5 unokámat szeretem. Egyiket ezért, a másikat azért. Olyan jó a tiszta szemükbe nézni, a csibészségüket nézni, vagy a visszafogottságukat, a szelítségüket. Önmagamat látom bennük, azért is szeretem őket, hogy valamikor én is valami ilyesmi voltam.
És hogy mi volt? Hát szerkesztője volt az Új Holnap irodalmi folyóiratnak, vezetője az Új Holnap stúdiónak, amely fiatal pályakezdő irodalmárokkal is foglalkozott. Fontos volt az ön számára mindig is, hogy az irodalmi vérkeringésben benne éljen, benne legyen?
Ez mindig fontos volt, ez szervezett keretek között ment az Új Holnap stúdiónak a vezetése. Azt az Új Holnap folyóirat mellékleteként működött tulajdonképpen. Nagyon fontosnak tartottam, hogy fiatalokkal foglalkozzam. De ettől függetlenül is magánúton nagyon sok máig is, régen is megkerestek fiatal irodalmárok, hogy mondják véleményt, vagy esetleg segítsek nekik, de ilyen szervezett formában, intézményesített formában nagyon jó volt, és élveztem.
Megragadott egy mondata, és a mondatában többször előfordult az a szó, hogy lélek. Mennyire fontos az ön számára a lelki élet, és milyen viszonyban van ön a jó Istennel?
én küszködök vele valahogy úgy, mint Adi, csak nem olyan, olyan elementáris erővel, tehát az emberben, hogy is mondjam, hívő ember vagyok, természetesen ebben nevelkedtem, de azért a kétség mindig ott van, hiszen Jézus az Isten fia is, amikor a kereszt fenn volt, szenvedett, akkor kételyt lehetett kiérezni a szavaiból, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szóval ezt az ember az élete során sokszor megéli, hogy, mert úgy érzi, hogy elhagyta az Isten. Aztán a végén mégiscsak ott van, hogy mégiscsak segített. Jó lett, akkor nem tudtam. Egyébként nagyon sok istenes versen van. De ezek nem olyan újongó versek, hanem küszködők, harcolós versek. Tehát, hogy küszködök, szeretném kivívni a hitemet, erősíteni. Tehát valahogy erről szólnak az én istenes verseim, de ez átszólja az egész költészetemet, az Isten jelenléte, igen ez.
És mi az ön hitvallása? Megfogalmazta már azt ön magának? Hitvallása is, valamint mindaz az érzés, mindaz a szeretet, amit ön tanúsít szakmájával, hivatásával kapcsolatosan, mindaz, ami önt a költészethez, az irodalomhoz, a meseíráshoz köti, fűzi.
Hát én azt szeretném, hogy amit én szépnek, jónak találok az életembe, egyáltalán a létezésbe, az életbe, hogy azt felfedeztessem másokkal is, a magam eszközeivel, a magam módját. Hogy ismerjük fel a jót és a szépet. Ez volna a szándékom, röviden ezt tudnám mondani. Hogy ez megteszik-e az én verseim, azt viszont már nem tudom. Ezt majd a jövő nemzedékei fogják eldönteni, a gyermekeink, unokáink, ők unokáink. Ha nekik fognak az én verseim valamit mondani, akkor azt hiszem, hogy jól dolgoztam. De ez még talán, ez a jövő zené, hogy ilyen közhelyen fejezzem be.
Fecske Csaba, József Attila díjas költőnek, publicistának, meseírónak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A most elhangzott riportban a közelmúltban 77 éves korában elhunyt Fecske Csaba, József Attila díjas költőre emlékeztem egy évekkel ezelőtt vele készített riportommal. Fecske Csaba búcsúztatása március 13-án csütörtökön délután 14 órakor lesz a Miskolc Selyemréti Szent István római katolikus templomban. A családtagok arra kérnek mindenkit, hogy egyetlen szál virággal búcsúzzanak az elhunytól. Kedves riportalanyom, nyugodjon békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagy bőtjére. Hamvazó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagy bőt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagy bőtre szóló gyakorlati útravalója. Bábák dicsérete címmel Vértesajai László jegyzete. Járjunk együtt a reményben címmel Ferenc pápa üzenete 2025 nagy bőtjére. Kedves testvérek! A hamvaszkodással, mint a bűnbánat jelével megkezdjük éves nagybőti zarándoklatunkat a hit és a remény jegyében. Az egyház, mint anya és tanítómester arra hív bennünket, hogy készítsük elő szívünket és nyíljuk meg Isten kegyelme előtt, hogy örömmel ünnepelhessük Urunk Jézus Krisztus húsvéti diadalát a bűn és a halál felett, ahogyan Szent Pál is vallotta: a győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Hitünknek ugyanis az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus a középpontja, és ő a biztosítéka annak a nagy ígérethez kapcsolódó reménynek, amelyet az Atya már beteljesített ő benne, szeretett fiában, az örök életnek. Ebben a nagybőjtben, amelyet a Szent Év kegyelme gazdagít, szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot arról, mit jelent együtt haladni a reményben és felfedezni a megtérésre szólító meghívásokat, amelyeket Isten irgalma egyénileg és közösségileg mindannyiunkhoz intéz. Először is úton lenni. A jubileumi év mottója, a remény zarándokai, Izrael népének az ígéret földje felé vezető hosszú vándor útjára emlékeztet bennünket. A kivonulás könyve elbeszéli a rabszolgaságból a szabadságba vezető nehéz utat, amelyet az Úr akart és vezetett, aki szereti népét és mindig hűséges hozzá. Nem gondolhatunk azonban a kivonulás bibliai elbeszélésére anélkül, hogy eszünkbe ne jutnának azok a testvéreink, akik ma is menekülnek a szegénység és az erőszak elől egy jobb élet reményében, amelyet maguknak és szeretteiknek keresnek. Ebből fakad a megtérésre szólító első meghívás, hiszen valamennyien zarándokok vagyunk az életben. Milyen hatással van ez a helyzet az életemre? Tényleg úton vagyok-e, vagy inkább bénult és mozdulatlan vagyok, félelemmel és reménytelenséggel eltelve, vagy éppen belekényelmesedtem a saját világomba? Keresem-e a szabadulás útját a bűnös és a méltóságomtól megfosztó helyzetekből? Jó nagybőti gyakorlat lenne találkozni migránsokkal vagy zarándokokkal és engedni, hogy történetük megérintsen bennünket. Ez segíthetne megérteni, mit kér tőlünk Isten, hogy az Atya háza felé tartva egyre jobban úton lévőkké váljunk. Ez egy jó vizsga a vándor számára. Szól a Szent Atya nagybőti üzenetében. Másodszor, együtt járni az úton. Az egyház hivatása az, hogy szinodálisak legyünk, együtt haladjunk. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy közösen járják útjukat, soha nem magányos vándorként. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba. Együtt járni azt jelenti, hogy egységteremtőkké válunk, abból a közös méltóságból kiindulva, amely Isten gyermekeinként megillet bennünket. Azt jelenti, hogy egymás mellett megyünk, anélkül, hogy eltipornánk vagy elnyomnánk a másikat, irítség és képmutatás nélkül, és nem engedve, hogy bárki is lemaradjon, vagy kizárva érezné magát. Ugyanabba az irányba tartunk, ugyanazon cél felé törekszünk, miközben szeretettel és türelemmel meghallgatjuk egymást. Ebben a nagybőjtben Isten azt kéri tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, vajon életünkben, családjainkban, munkahelyeinken, plébániai vagy szerzetesi közösségeinkben képesek vagyunk-e együtt haladni másokkal, meghallgatni egymást, legyőzni annak kísértését, hogy önmagunkba zárkozzunk, és csak a saját szükségleteinkkel törődjünk. Kérdezzük meg magunktól az Úr előtt, hogy képesek vagyunk-e együtt dolgozni püspökként, papként, megszentelt személyként, vagy világi hívőként Isten országának szolgálatában. Befogadó magatartást tanúsítunk-e konkrét tettekkel azokkal szemben, akik közelednek hozzánk, és azokkal szemben is, akik távol maradnak? Engedjük-e, hogy a közösség részévé váljanak az emberek, vagy inkább a peremre szólítjuk őket. Erre a megtérésre szólít a második meghívás, térjünk át a szinodalitásra, szól Ferenc pápa nagybőti üzenete. Harmadsorban ezt az utat egy ígéret reményében járjuk együtt. A remény, amely nem csal meg, a Szent Év központi üzenete legyen a távlata a húsvét győzelméhez vezető nagybőti utunknak. Ahogyan 16. Benedek pápa tanította a Spe Salvi kezdetű enciklikában, az embernek szüksége van a feltétel nélküli szeretetre, szüksége van arra a bizonyosságra, amelynek alapján elmondhatja, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. Jézus szerelmünk és reményünk feltámadt, él és dicsőségesen uralkodik. A halál győzelemmé változott, és ebben Krisztus feltámadásában rejlik a keresztények hite és nagy reménye. Ezt járt a harmadik meghívás a megtérésre. Reméljünk és bízzunk egyre jobban Istenben és az ő nagy ígéretében, az örök életben. Kérdezzük meg magunktól, valóban hiszem-e, hogy Isten megbocsátja bűneimet? Vagy úgy élek, mintha saját erőmből megválthatnám magamat? Megélem-e konkrétan a reményt, mely segít értelmezni a történelem eseményeit, és ösztönöz elköteleződni az igazságosság, a testvériség és a közös otthon gondozása mellett, ügyelve arra, hogy senki sem maradjon le? Testvéreim! Istennek Jézus Krisztusban kinyilvánított szeretete megőriz bennünket a reményben, amely nem csal meg. Ez a remény a lélek biztos és szilárd horgonya. Az egyház ebben a reményben imádkozik, hogy minden ember üdvözüljön, és várja, hogy a menny dicsőségében Krisztussal, a vőlegénnyel egyesüljön. Avilai Szent Teréz szavai idézve, reménykedj, lelkem, reménykedj! Nem ismered sem a napot, sem az órát. Virrasz éberen, hiszen minden igen gyorsan múlik. Jó lehet türelmetlenséget kétessé teszi azt, ami biztos, hosszúvá teszi az időt, ami rövid. Szűz Mária, a reménység anyja járjon közben értünk, és kísérjen bennünket nagybőti utunkon. Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál 2025. február 6-án Miki Szent Pál és társai vértanok emléknapján Ferenc pápa. Hambozó szerdával megkezdődött a húsvéti előkészületi idő a nagybőt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nagybőtre szóló gyakorlati útravalója. A húsvétra felkészítő 40 napos bőjt Hambazó szerdán vette kezdetét, amely idén március 5-ére esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A 11. századig olyannyira szigorú volt a bőjt, hogy késő délutánig semmit sem ettek. Húst, tejterméket és tojást pedig a bőjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Napjainkra az egyház enyhített a bőjti szabályokon, de Hambazó szerdára és nagypéntekre szigorú bőjtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti évek lehetőleg csak egyszer étkezzenek, és még kétszer vehetnek magukhoz élelmet. Hazánkban ez a szabály abban a formában honosodott meg, hogy csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jól lakniuk. E két napon és a nagybő többi péntekén az egyház arra kéri 14 évesnél idősebb tagjait, hogy a bőti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. Egyszer jön a húsfogyasztás az ókori, középkori ember számára, sokszor ritka ünnepi alkalomnak számított, vagyis az erről való lemondás az adott kultúrában valóban a bánat és az önmegtagadás alkalmas kifejező eszközének bizonyult. E gondolatot tovább folytatva, kiegészítve azzal, hogy az ószövetségi gyakorlatban az egyéni bánatnak is számos formája lehetett, kérdésként áll a külső bőr gyakorlata a modern ember előtt. Mi az az érték, szokás az életemben, amihez általában ragaszkodom, és az Isten előtti meghallás jeleként mégis szívesen lemondanék róla? Bábák dicsérete, Vértesajai László jegyzete. Nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Kérdezte a Tapolcai Kórház bábája 1953. októberében édesanyámtól. Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára oly kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitták a Tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. Keresztapám éppen a váci börtönben ült, ahova kolt vádak alapján került, és így a jó bába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés vize alá, és kerültem Szent László lovag királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek. Harmadnap hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai Fővenyesre, de az a jó bábaasszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Hamvazó szerda másnapján az egyház zsalozsmájának olvasmányos imaórája hozza a bábák dicséretét. A kivonulás könyve az Egyiptomba került és az idők során létszámában megerősödött Izrael népe elnyomásának leírásával kezdődik. A fáraó arra kényszeríti a héberek bábáit, hogy öljék meg a fiú gyermek újszülötteket. Ez a gyilkos népességszabályozás azonban nem működött, mert a bábák félték, tisztelték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi fáraó parancsának, és életben hagyták a fiúkat. És hiába is vonta őket kérdőre a fáraó, ők ügyesen válaszoltak. A héberek asszonyai életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek. Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig megerősödött, mert Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki. Ehhez a bába dicsérethez csatlakozom én is, egy saját történettel, amire persze nem emlékezhetem, mert mindössze egynapos voltam, amikor történt. 1953 ősze járta akkor, amikor a magyar nép saját hazájában súlyos elnyomás alatt élt. Nyáron meghalt Sztálin, erre én ősszel megszülettem, de az a folytogató légkör, az Éj és Gyula verselte zsarnokság jelen volt még a kórházakban is. Ám ahogy Egyiptom földjén az elnyomás alatt emberség is termett, nem történt ez másként a Tapolcai kórházban sem, ahol édesanyám erősen és egészségesen megszült engem. Hajnalban születtél, 4 kiló 20 dekával. Nagy, erős és nyugodt kisgyermek voltál, mesélte nekem később többször is mama, aki mind a 8 szülésének körülményeire mindig és pontosan emlékezett. Ezek voltak életem legszebb pillanatai, amikor ti megszülettetek, vallotta ünnepélyesen. Amikor éppen egynapos voltam, lépett a színre az a jó bába. Meglátta az éppen szendergő édesanyám kezében a rózsafüzérét, és körülnézve óvatosan és csendesen megkérdezte tőle, nem gondolt arra, hogy megkereszteltesse ezt a kisfiút? Okvetlenül, felelte a mama ezzel a számára kedves szófordulattal. Másnapra édesapám is megérkezett, és így vitták a Tapolcai plébániára, ahol Isten gyermekévé lettem. keresztapám éppen a Váci börtönbe ült, ahová kolt vádak alapján került, és így a jóbába asszony, mint pót keresztszülő tartott az újjászületés víze alá, és kerültem Szent László lovak királyunk és Szent Tamás apostol védnöksége alá. László Tamás, én téged megkeresztellek, mondta a pap, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Harmadnapra hazakerültünk a balatonparti Szent Antal telepre, a mai fővenésre, de az a jó bábaasszony 29 évvel később ismét felbukkant az életemben. Így. 1982. július 11-én mutattam be első szentmisémet még a hévízi öreg templomban, és adtam újmisés áldást a szentmise után. Mindenkitől megkérdeztem a keresztnevét, és így nagyon sokáig tartott a sok áldás, de minthogy szerettem a személyességet, ezért szívesen vállaltam a vele járó töbletet. Ahogy fogyott a sor a kezem alatt, vettem észre, hogy egy idősebb néni mindenkit maga elé engedve nagy türelemmel várakozott. Már csak ketten maradtunk. Szabad kérdeznem a keresztnevét? Mire mondja? Elvira. Védőszentje oltalmát is kérve adtam áldásra, mire megcsókolta a két fölkent kezemet, miként sokan mások is tették. Nem volt könnyű ezt elfogadni, de az nagyon segített, hogy sok-sok újmisés paptársam áldásakor, amit tőlük kaptam, valahogy a szívembe született ez a lehajló gesztus, ami akkor könnyű volt és szabadító. És persze végül megöleltem Elvirát is, aki erre csendesen elsírta magát. Vártam, míg végül ő elmondta, Atya, 29 évvel ezelőtt én tartottam magát keresztvíz alá. Mire bennem szabadultak fel a hála könnyei, és persze megcsókoltam a jóbából áldott kezeit. Ó, Elvira néni, te már együtt vagy édesanyámmal az atyai házban. Légy áldott, hogy az 50-es évek folytogató levegőjében az újszülötteket világra jöttük után Krisztushoz vetetted ott a tapolcai kórházban. Tudom, hogy a gondviselő Jóisten már akkor megáldott téged, mint egykor régen azokat a héber bábákat, de most utólag is dicsérem a nevedet, és amíg élek, mindig, de mindig emlékezni fogok rád, mert te tartottál engem a keresztvíz alá. Drága jó bábák, dicsérlek benneteket! Bábák dicsérete címmel Vétes Ajai László olvasta fel jegyzetét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzok önöktől a mai program szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Valahol régen, mint a mesékben, kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt, azt mondtad mindig, számíthatsz rám. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök,
reggel, fáradtan kelsz fel, tudod, hogy nehéz nap vár rád. De amiért éltem, és amit reméltem, hidelent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át.
A nap verse.
Gyerekkor. Csókák aludtak a szuszogó fán, 15 évet án. Kenyér után járt apám a városon, s asszonya épp szagos szappannal mosta kis húgon barna haját. Áltam. Velem nem gondolt senki már. Vitte pipacsok szirmát a szél, fejetlen álltak. A lomha sötéten 7 csillag pirult csak át. János bogár, s lécekkel kerítve messze, az alvó nyáj vigyázott, föl ne öleljen az ég. Mert tudták, nyelves tűz leszek majd én, urak feje búbján.
Radnóti Miklós Gyerekkor című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelét, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 37-ben Baumgarten díjat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolása, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram, te öltözteted lelkünket a te kimondhatatlan világosságodba, a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek, az örömnek, a békének, a jó szándéknak, a jóságnak, a világosság és az élet minden áldásának és a kifejezhetetlen biztonságnak köntösébe. Mert amint te magad vagy a szeretet, az öröm, a béke, a jóság, legyen ilyenné a te akaratodból az új ember is, a te kegyelmed által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.